Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit a Bulgária telepi templomunkból, és a messzi távolra sodródott atyafiakat is, akik követik a mai Isten tiszteletünket. Énekeljük kezdőénekül, testvérek, a 166. éneket. A 166. ének így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, az első rész 23. versétől kezdődően. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, az első rész 23. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozás, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Tekintsétek csak meg a ti hivatásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattatok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval, a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, Íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten dicsőítésére a 412-es énekünk mind három versét. A 412-es énekünk így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszó, hű szájjal és hű szívvel.
Nagy csodálat.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük hálaadással, hogy ismét itt lehetünk, hogy újra feléd fordulhat a mi szívünk, a mi fülünk, hogy a te éltető, vigasztaló, bátorító szavadat ismét meghalljuk. Istenünk, újra és újra szükségünk van arra, amit egykor már az ószövetségi választott népednek megtanítottál, miszerint nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal az isteni szóval, igével, ami a te szádból származik. Köszönjük, hogy ma is táplálni akarod lelkünket. Látod, milyen nagy szükségünk van erre, mert a hétköznapok küzdő terén sokszor megsebződünk, sokszor megerőtlenedünk, sokszor elfáradunk, kedvünket veszítjük, és ezért van szükségünk arra, hogy a te bátorító szód ismételten célba érjen nálunk. Köszönjük neked mindazt, amit ajándékoztál nekünk az elmúlt hét napjaiban. Köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük a békés pihenő helyet, köszönjük, hogy nem dúlja háború a mi vidékünket, köszönjük, hogy természeti csapások elől nem kellett kétségbe esetten menekülnünk. Köszönjük hálaadással, hogy nyitva van a templom, és mi jöhetünk ide meghallgatni a te üzenetedet. Köszönjük a lelki közösséget, köszönjük a testvéreket, akikkel egy hiten lehetünk, akikkel egy lelki családba tartozhatunk. Köszönjük hálaadással, hogy nyitva van az ég fölöttünk, és köszönjük, hogy a mi szívünk is nyitva lehet feléd, Istenünk, azért, hogy a te szavad ne térjen vissza tőlünk üresen, és elvégezze bennünk a megújításnak a munkáját. Jézusért kérünk, Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, hajolj le hozzánk, szent lelked erejével érints meg minket, tüzesítsd át a szívünket a te szereteted melegével, hogy ne érezzük árvának és elhagyottnak magunkat. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus érdeméért könyörülsz rajtunk és meghallgatod a mi alázatos kérésünk szavát. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 250. ének első két versét. 250-es énekünk így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek igéjét az Ezékiel próféta könyvéből, a 34. rész 16. versének az első feléből. Az Ezékiel próféta könyvéből, a 34. részből a 16. vers első felét olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ezt mondja az Úristen, az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom, és a megtöröttet kötözgetem, és a gyengét erősítem. Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, és a gyengét erősítem. Eddig tart az alapige. Bizonyára vannak köztünk olyanok, kedves testvéreim, akik rögtön ráismertek erre a rövid bibliai versre az Ezékiel könyvéből, mert hogy ezen a héten a szerda reggeli bibliaolvasó útmutatónk szerint ez volt az egyik napi igénk. Nézzük meg, hogy kikről beszél ez a rövid igevers. Az elveszettekről, az elűzöttekről, vagy újfordítás szerint az eltévedtekről, a megtöröttekről, vagy sérültekről, másfordítás szerint, és a betegekről, vagy gyengékről. Hogyha egy csokorban látjuk ezt a négyféle embert, akkor azt mondanánk, hogy ezek az élet hajó töröttei. Elveszettek, eltévedtek, összetörtek és gyengék. Az élet peremére szorult emberek. Az ezékieli profécia kontextusában pontosabban arról van szó, hogy maga Isten lép elő, és azt mondja, Izrael hűtlen lelki vezetői mulasztása miatt, hogy ezután én magam személyesen megyek az én nyájam után, és megkeresem az elveszettet, visszaterelem az eltévedtet, bekötözöm az összetörtet, a megsebesültet, és erősítem a gyengét. Mert hogy egy nyájnak bizony vannak ilyen tagjai is. És azt hiszem, hogy ráismerünk saját közösségünk helyzetére is ebben az ószövetségi prófétai képben. Mert hogy minden közösségben igenis vannak elveszettek, vannak eltévedtek, vannak összetörtek, betegek, gyengék, erősítésre szorulók. Testvérek, a világ a maga kegyetlen küzdő terén és kíméletlen versenyében sokszor nem figyel oda kellőképpen az ilyen kategóriájú emberekre. Nem egyszer a versenyszellemben vágtató világ nagyjai, erősei kíméletlenül félretolják az élet hajótörötteit, és azt mondják, hogy nincs miért sokat bibelődni az ilyenekkel, az elveszettekkel, az eltévedtekkel, az összetörtekkel, a megsebesültekkel, a gyengékkel, mert ezek csak visszahúznak minket a haladásban, ezek csak nyűg és teher számunkra, és nem tudunk miattuk kellőképpen a cél felé törekedni. Nézzük meg, hogy ezzel szemben Isten hogyan viszonyul az élet ilyen hajótörötteihez. Azt mondja az első üzenetben, hogy az elveszettet megkeresem. És tudjuk, hogy a bűneset után, amikor Ádám és Éva elrejtőzött az édenkert fái között, bokrai között, az esti alkonyatban, dideregve a félelemtől, akkor Isten megkereste őket. És észrevette, hogy mezítelenségük tudatában dideregnek nem csak fizikai fázás miatt, hanem lelki elhidegülés miatt is. És Isten könyörülő szeretete abban nyilvánult meg, hogy utánuk ment, megkereste őket, rájuk kérdezett, Ádám, hol vagy? És felöltöztette őket bőr ruhákba, olvassuk a bűneset történetébe. Aztán ott van Dávid, az ószövetségi híres király kettős bűnesete, amikor elszakadt Istentől. Paráznaság és gyilkosság bűne miatt. És Isten Nátán próféta által megkeresi ezt az elveszett lelkű királyt. És leleplezi az ő kettős bűnét azért, hogy ismét visszahelyezze az ő bűnbánata és bocsánat kérése után az Isten szeretetébe. Jézus példázataiban nagyon közismert a Lukács evangélium a 15. részéből az a két történet, ahol az egyikben az asszony elveszti az egy pénzét, és tűvé teszi a házat, kisepri, fölforgat mindent, amit meg nem találja azt, mert az egy elgurult pénz is neki nagyon sokat jelentett az ő szegénységére. Aztán a másik példázatban, ugyancsak a Lukács evangélium a 15. részében beszél Jézus az elveszett századik jóról, ami miatt egy időre otthagyja a 99-et a pásztor, és elmegy megkeresni a századikat, hogy visszavigye őt a nyájába. Tudja ugyanis a jó pásztor, hogy a nyájtól leszakadt, a pásztortól eltávolodott jó vagy bárány. Kiteszi magát rettenetes életveszélynek. Csak a nyáj egységében, a közösségen belül, a jó pásztor oltalma alatt tartatik meg a jó. Aztán ott van Saulus, a magára sokat adó, vallásos, farizeus, akit Isten szeretete a damaszkuszi úton ért utol. És megkereste ezt az elveszett lelkű, kegyes zsidót, ki az Istenért buzgolkodva emberüldözésre vetemedett. Saul, Saul, miért kergetsz engem, hangzott a Jézus hangja a szívem éjjén. És ekkor hulltak le a pikkelyek a szeméről, és nyert új látást ez az ember. Akkor rádöbbent arra, hogy eddig ő az ő vallásos, farizeusi, Istenért buzgókodó magatartásában embergyűlölő és szeretetlen volt. És egyben Krisztus üldöző, mert Krisztus mindig azonosul az elesettekkel, a szegényekkel, a betegekkel, az összetörtekkel, a gyengékkel. Aztán ott van a második része alapigénynek, ahol azt olvassuk, hogy az elűzöttet visszahozom, vagy más fordítás szerint az eltévedtet visszaterelem. Ez is arra utal, amikor eltéved egy bárány a nyájtól. Visszatereli a jó pásztor. De ott van az Ószövetségnek ismerős története, amikor elmenekül Sára gyötrelme elől Hágár, a szolgáló asszony otthonról. És a pusztában megkeresi Isten angyala Hágárt. És megkérdezi, hogy honnan jössz és hová mész. És elsírja magát, hogy az én asszonyom elől futok. És azt mondja neki az Úrnak angyal, hogy térj vissza a te asszonyodhoz. Visszatereli az eltévedtet, az elűzöttet, az elmenekültet. Visszatereli az Úrnak angyala. És ott van az egész ószövetségi választott nép kapcsán Istennek a történelemben többször ismétlődő mozdulata, miszerint Isten visszatereli, hazaviszi a számüzetésből az ő népét. Legelőször az egyiptomi rabszolgasságból szabadította ki Mózes vezetésével, és visszaviszi az Ábrahámnak megígért földre. Aztán később az asszír fogságból tereli vissza szülőföldjére ezt a népet. Majd a babiloni fogságból is hazahozza 70 évi számüzetés után az ő népét. Visszatereli, hazaviszi az elűzöttet. És Isten mindig ezt teszi velünk is. Aztán ott van a harmadik része alapigénknek, amikor azt halljuk, hogy Isten a megtörtet bekötözi, vagy a sérültet bekötözi. Rögtön beugrik nekünk az Új Szövetség Jézusi példázata, az irgalmas samaritánusról szóló gyönyörű történet, ahol nem a kegyes pap és a templomba igyekvő szolga, a lévita áll meg a kirabolt zsidót bekötözni, életét megmenteni, hanem egy samaritánus. A zsidónak egy ellensége, egy idegen hajol le a zsidóhoz, és kötözi be, és viszi be a vendégfogadó házhoz, saját költsége árán biztosítva az ő felépülését. Tudjuk nyilván, hogy Jézus ebben a példázatban önmagáról beszél. Aki az útszélre szorultat, a kiraboltat, a megsebesített embert fölveszi, bekötözi és biztonságba helyezi. Igen, ezt teszi velünk a mi Urunk. És a beteget vagy a gyengét erősíti. Nem veti el. Úgy, ahogy az Ószövetségben, Ézsaiás proféciában olvashatjuk, miszerint az Úrnak szolgálja ez a megváltó Krisztus. A megrepett nádat nem töri el, nem dobja ki, hogy ez már haszna vehetetlen, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, hanem megtisztítja, hogy újra nagy lánggal égjen. Így bánik ő az élet hajótörötteivel, megvetettjeivel, a kicsikkel, a szegényekkel, a lenézettekkel, a kikerültekkel, a megvetettekkel, az erőtlenekkel. Ahogy Pál apostol fogalmaz, ahogy hallottuk az első igéből, az 1 Korintus 1-ből, a senkiket választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a valakiket. Testvérek, döbbenettel tapasztaljuk azt, hogy az élet peremére szorultakkal ez a modern világ hogyan bánik. A nem kívánt csecsemőkkel, lásd abortusz törvény. A sérültekkel, a már csak teherként a családra nehezedő öregekkel, lásd eutanázia törvény, kegyes halál törvény. Nemrég felkapta a világ közvéleménye a fejét azon, hogy Amerikában, New York államban egy olyan új törvény született, az abortusz eddigi szabályozásának egy kiegészítéseképpen, hogy a születés előtti utolsó órában is abortálni lehet egy világra készülő újszülöttet. A születés előtt egy órával is eldöntheti az édesanyja, hogy a világra készülő gyermekének halotti bizonyítványt, vagy születési bizonyítványt állít ki. És ezt New York állam törvényozása megszavazta. És ez ellen emelte fel a hangját egy szenátor az amerikai szenátusban, aki olyan nyilatkozatot tett, ami megrendítette Amerika lelkiismeretét. És azt mondja, hogy történelmi példákkal lehet igazolni azt, hogy nem meglepő, hogy idáig fajul a törvényhozás a maga érzéketlenségében és kegyetlenségében, mert hogy a kegyetlenség és a szélsőséges magatartás árnyként húzódik végig a történelem nagy részén, mondja ez az amerikai szenátor. Gyakran azt gondoljuk, hogy az ókori görögök voltak a demokrácia megalapozói. Mégis a görögök nagy része úgy vélte, hogy az emberek többsége rabszolgának született, és hogy az életüket semmi nem minősíti értékesnek. Ez a demokrácia tehát, ez az úgynevezett görög, agyondicsért demokrácia, azon keveseké volt, mondja ez az amerikai szenátor, akik a többséget vezették. Hivatkozik a rómaiak gyakorlatára is. Ugyanez volt a rómaiaknak is a véleményük. A lakosság nagy részét láncokban tartották. Kegyetlenül megölték a nem kívánt gyermekeket, elhagyták őket a dombokon vagy puszta helyeken. És a rómaiaknak köztársaságuk volt, de a polgárjog csak keveseké volt. Az erő uralkodott, úgy gondolták, a többség élete nem számít. Ez volt az általános szabály századokon át. Az asztékok, a maják, az inkák a gyermekáldozatot gyakorolták. Mondhatnánk, a mai modern világ törvényileg szabályozva gyakorolja ugyanezt. Ma azt valljuk, mondja tovább ez a szenátor, hogy Amerika alkotmánya minden életet egyenlőnek tekint. Minden ember egyformán értékes, függetlenül attól, hogy gazdag, szegény, hatalmas vagy gyenge. És ennek a hitnek a jegyében mentették az első keresztjének annak idején a római birodalomban a rómaiak által kegyetlenül kitett gyermekeket, és a kereszténység kezdte építeni az első kórházakat, árvaházakat, menhelyeket, iskolákat azért, hogy minden embert kezeljen, bekötözzön, gyógyítson, tanítson, megajándékozzon az emberi élet minőségével. Nietzsche, a híres, hírhet német filozófus éppen azért vetette meg a kereszténységet, mert a gyengék, az elesettek, a megtörtek, a kívülállók mellé állt. Úgy vélte, hogy ez a szánalomra épülő vallás ellentmond az evolúciónak. És az erősekről és a versenyről szóló törvényeknek. Szerinte ki kell iktatni a fogyatékosokat a társadalomból. Tudjuk, hogy Hitler ezt a gondolatot gyakorlatban is ültette. És a megsemmisítő táborokba küldte a szellemi és testi fogyatékosok sokaságát. Darwin is, az evolúció nagy tanítómestere, azon a véleményen volt, hogy az emberi fajta szempontjából csak káros lehet, ha nem hagyjuk kihalni a selejtes ember példányokat. Ő is azon a véleményen volt, hogy nem üdvözlendő a keresztjének magatartása, akik a civilizáció jegyében otthonokat alapítanak a gyenge tehetségeknek, a nyomorékoknak, a betegeknek a gyógyítására és gondozására. Hogy mondja alapigény? Isten megkeresi az elveszettet, az eltévedtet visszahozza, az összetörtet, megtörtet bekötözi, és a gyengét erősíti. Ennek alapján mondhatjuk azt, testvéreim, hogy Jézus volt az első a világon, aki olyan országot alapított, amelyben éppen az ilyeneknek, a társadalom összetörtjeinek készített helyet. A kicsiknek, a gyengéknek, a senkiknek, a veszteseknek. Azért, hogy odaálljon melléjük, és ők felismerjék Jézus gondoskodó szeretet a nyomát. A bennük rejlő értékeket. Nézzük meg, hogy Jézus tanításaiban milyen sok szó van a szegényekről, a gyászolókról, a társadalom kivetettjeiről, az éhezőkről, a szomjazókról. Ő következetesen pozitív példaként állította a társadalom peremére szorult embereket. Ott van a tékozló fiú története, ahol nem a hűségesen apja mellett otthon maradó nagyobbik fiút állítja példaként elénk, hanem a bűnbánó fiút, nyilván nem a bűnét, hanem a bűnbánatát emelve ki, és a hazatérő szeretetét. És ott van az irgalmas samaritánus példázat, amire az imént utaltam. Nem a papot és a lévitát, a zsidó vallásos embereket állítja elénk példaként, hanem az idegent, a samaritánust, aki irgalmas szeretettel lehajol a kirabolt ember megmentés érdekében. És ott van egy másik gyönyörű története a Szentírásnak, a gazdag és Lázár története, ahol nem a gazdagot a bíborban, patyolatban járó, kelő gazdag embert állítja példaként elénk Jézus, még a nevét sem említi meg a történetben, hanem név szerint a koldus Lázárt említi Jézus, és azt állítja példaként a hallgatók szeme elé. Igen, Jézus Krisztus éppen azáltal mutatja meg az ő törődő szeretetét az ember iránt, hogy megkeresi az elveszettet, hogy visszatereli az Isten szeretetének a közösségébe az eltévedtet, hogy bekötözi a megsebesültet, az összetörtet, és hogy erősíti a gyengéket. Spurgeon neves 19. századi angol igehirdető úgy fogalmaz, az volt Jézus Krisztus dicsősége, hogy lemondott a dicsőségéről. Az egyház dicsősége pedig az, amikor lemond a tiszteletről és a méltóságról, és azt tartja dicsőségének, ha egybe gyűjtheti a kivetetteket. Azt tartja dicsőségének, ha egybe gyűjtheti a kivetetteket. Testvérek, Isten ajándékainak a felhasználása vonalán az a legjobb módszer, hogyha az Isten ajándékait azoknak továbbítjuk elsősorban, akiknek kevesebb jutott. Akiknek kevesebb megértés, kevesebb szeretet, kevesebb törődés, kevesebb figyelem jutott. Akik az élet szorításában a szélekre sodródtak. És jaj, előbb-utóbb bárki kerület közülünk ilyen helyzetbe. És olyankor nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen, aki megkeresse, legyen, aki kötözgesse, legyen, aki bátorítsa, legyen, aki vigasztalja, és legyen, aki erősítse az ilyen lelkeket. Mert közülünk bárki, bármikor rászorulhat az ilyen vigasztalásra, bátorításra, kötözgetésre és szeretgetésre. Jean Vanier az értelmi fogyatékosoknak alapított egy otthont. A Bárka nevű közösség alapítója ez a kanadai magas rangú ember, akinek az édesapja kanadai főkormányzó volt, aki nagyon elit iskolákban tanulhatott, és később otthagyta a legfényesebb karrierjét, és elment egy fogyatékos értelmi sérültek intézetébe, hogy azok között éljen és azokat ápolja. Sőt, feladatának tartotta, hogy toborozzon képzett embereket, ugyanerre a szolgálatra, hogy közöttük kifejezzék az élet legelesettebbjei irányában a Krisztus szeretetét. Ő, Vanier, egy várándításra elintézi a kritikusait, amikor azt vallja, hogy inkább követi az evangélium bolondságát, mint a világ értelmetlen értékrendjét. És kitartóan azt hangoztatja, hogy ha valaki a sérültek, a fogyatékosok között szolgál, abból ő is rengeteget profitál. A szeretetet még a legkomolyabb fogyatékkal élők is ösztönösen megérzik, állítja ez az ember. És ezáltal a legfontosabb képességeket, az együttérzést, a nagylelkűséget, az alázatot, a szeretetet ébresztik fel az emberben. Furcsa, de segítőik épp rajtuk keresztül töltődnek fel, vallja ez a Vanier. Egyszer egy civil aktivista Amerikában, egy lelkipásztor meglátogatott egy egyetemet, és az egyetemen a dékán körbevezette ezt a civil aktivistát, ezt a lelkipásztort, és bemutatta neki az épületet, az egyetemet, és feltűnt ennek a látogatónak egy furcsa páros a folyosón, egy közel 2 méter magas hórihorgas fiatalember, és egy pöttöm leányka mellette, és látta, hogy amikor a tanterem egyik ajtaja elé érnek, akkor ez a hatalmas fiatalember fölemeli gyöngéden ezt a kicsi leányzót, megpuszíja, és beküldi a tanterembe. És akkor mondja a dékán a látogatónak, ennek a civil aktivista lelkipásztornak, hogy ez a fiatal ember az egyetemünk legkiválóbb kosarasainak, kosárlabdázóinak az egyike. Korán elhaltak a szülei, és ez a kicsi növésű leányka, ennek a hatalmas növésű fiatal embernek a húga, aki a szülők elhalása után vállalta, hogy felneveli egyedül a húgát. És akkor a lelki pásztor megindulva ezen a történeten odament, és gratulált a fiatal embernek, hogy ilyen gyöngé szeretettel neveli, kíséri, óvja az ő apró termetű kis húgát. És így reagált, így válaszolt ez a hórihorgas fiatal ember, hogy nekünk, akiket Isten 196 centisnek teremtett, kötelességünk gondoskodni azokról, akik 100 centisek. Kötelességünk gondoskodni azokról, akik 100 centisek. Igen, testvérek, kérdés, hogy hogyan élünk mi azzal a többlettel, amit Istentől kaptunk. Az egészséggel, az értelmi képességünkkel, a kézügyességünkkel, az anyagi javainkkal, az időnkkel, és még sok mindent lehetne itt felsorolni. Hogyan élünk mi ezekkel? Kötelességünknek érezzük-e, hogy ezekkel szolgáljunk azoknak, akiknek kevesebb jutott az életből? Nyilván ezt csak ilyen jézusi lelkülettel tudjuk megtenni, amit hallunk az alapigéből is. Hogy Isten szeretete utána megy az elveszettnek, Isten szeretete visszatereli az eltévejedettet is, és Isten szeretete bekötözgeti a megtört sebbit is, a megsebesültet is, és Isten szeretete erősíti a gyengét is. Igen, ám, de ez a világ szemében nem olyan normális. Egy neves keresztény író úgy fogalmaz, hogy ha a világ normális, akkor Jézus tébolyult. A világ azt mondja ugyanis, hogy törődj csak a magad dolgával. Jézus szerint viszont ilyen nem létezik. A világ azt mondja, válaszd a legokosabb utat, és légy sikeres. De Jézus azt mondja, kövess engem, és vedd fel a keresztet. A világ azt mondja, törvény és rend. Jézus azt mondja, szeretet. A világ azt mondja, add. A világ azt mondja, szerezd meg. Jézus azt mondja, add oda. Abból a szempontból, hogy a világ mit tart normálisnak, Jézus megveszekedett, őrült. És aki azt gondolja, hogy anélkül követheti őt, hogy maga is kissé bolondá válna, az nem annyira keresztet cipeli, mint inkább saját téveszméjét, mondja ez az író. Bolondok vagyunk Krisztusért, mondja Pál apostol, mondja az a hit, amely szerint Isten bolondsága végső soron bölcsebb, mint az emberek bölcsessége, és Jézus őrültsége józanabb, mint a világ kíméletlen józansága. Utal ezzel az 1 Korintus 1-re, ahonnan olvastuk az igét, hogy Isten az ő kiválasztó szeretetét úgy gyakorolja, hogy megcélozza a senkiket, a kicsiket, a névteleneket, a megvetetteket, az elveszetteket, az eltévedetteket, a megsebesülteket, a gyengéket. Éppen azért, hogy az ő törődő szeretetével őket valakikké tegye, az Isten megváltott gyermekeivé, hogy így bizonyosodjék be az ézsaiási profécia igazsága, miszerint az Úrnak ez az irgalmas szolgája Jézus Krisztus, a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mert még ezekkel is tud és akar kezdeni valamit, és ezért van esélye az ő szeretetében minden egyes embernek. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 497-es énekünk első két versét. A 497-es éneket énekeljük. Az imént gyakorolta a gyülekezet. A 497-es ének mindkét versét. Az első vers így kezdődik, az Úr a pásztorom, jó pásztor ő.
Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő.
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy Jézus személyében olyan jó pásztort küldtél a világba, aki az elveszettet megkereste, aki az eltévedtet visszaterelte, aki a megsebesültet bekötözte, aki a gyengét erősítette. Köszönjük hálaadással, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Köszönjük, hogy ő a megvetettekhez, paráznákhoz, vámszedőkhöz, az utcére szorultakhoz, kiraboltakhoz, megsebesültekhez jött. Jött azért, hogy megkeresse az elveszettet. Jött azért, hogy visszatereljen mindnyájunkat az Isten oltalmazó szeretetébe. Köszönjük, Istenünk, hogy te már a bűneset után elkezdted a bukott, bűnös ember megkeresését. Dávid bűne után rögtön elküldted Nátán prófétát, hogy a te irgalmad megkeresse a bukott, bűnös királyt, és visszaállítsa megkegyelmezettek közösségébe. Köszönjük, Istenünk, hogy te a századik juhot is megkeresed, és az elgurult pénzt is visszateszed oda, ahol annak lennie kell. Azért, hogy így megőrizze a maga értékét. Istenünk, köszönjük neked, hogy mindnyájunkra gondod van. Bocsáss meg, Istenünk, hogy ebben a versenyszellemű, kegyetlen, törvényű világban legalizálják az abortuszt, az eutanáziát, és bizony nagyon sokszor Szomorú történetek bizonyítják azt, hogy mennyire kegyetlenné tud válni az az ember, aki nem tud rólad, aki nem számol veled, aki nem a te törvényeidhez igazítja az életét. Istenünk, könyörű rajtunk, és óvj meg minket mindenféle kegyetlen törvényeskedéstől, ítélkezéstől, és adj nekünk irgalmas szívet és látó szemeket észrevenni azokat, akiket összetört az élet, akiket messze sodort az élet lehetőségeitől a kegyetlen versenyszellem, hogy ezekhez mi eljussunk az örömhírrel, hogy van kegyelem, van megtartatás, és van esély számukra is Isten szeretetében. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a te hűséged ezután is elkísér minket, és megtart az élet nehéz helyzeteiben is. Urunk, kérünk, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a félénk szívűeket, és erősíts mindnyájunkat a te szent lelked által. Rád bízzuk gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedékeket. Köszönjük, hogy törődő szeretetet mutathatunk irántuk. Köszönjük, hogy nem csak fizikai, biológiai létükről gondoskodhatunk, hanem gondoskodhatunk lelkükről is, a hitben való növekedésükről is. Istenünk, légy irgalmas, és maradj velünk a te ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a hirdetéseket. Közismert a gyülekezetünk előtt, hogy február folyamán a szeretetszolgálati persejbe Fekete Gizalla, kolozsvár törökvágási tanítónő orvosi kezelésére gyűjtöttünk. Frissebb híreket kaptunk az ő állapota, helyzete felől. Tudjuk, hogy 350 000 dollárba került az ő műtétje. Gerincvelő átültetése már átesett, de még ott van Izraelben a kórházban utókezelés céljából, és még hosszas utókezelésre van szüksége, ami több kiadással jár, és úgy gondolom, hogy jó lesz, ha még a márciusi szeretetszolgálati adományainkkal is ezt a nagyon nagy kiadással járó kezelést támogatjuk, hogy végül felépüljön. Az édesanyja volt a donor gerincvelő átültetésnél, és hiszük, hogy jó reménységgel meggyógyulva hazatérhet és folytathatja az életét közösségében. Testvérek, a gyülekezet közösségében kegyelettel emlékszünk a február 27-én egy évvel ezelőtt elhunyt Tasnádi István testvérünkre, volt presbiterünkre, aki a Bábolna utca 8 szám alatt lakott. Kegyelettel emlékszik rá a felesége, a gyermekei, további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének további vigasztalására, hozzátartozók részére. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, mához egy hétre, március 10-én, Böjtfő vasárnapját ünnepeljük, úrvacsorosztással egybekötve, úgyhogy a ránk következő hét bűnbánati hét lesz, kedd este 6 órától kezdődően lesznek a bűnbánati istentiszteletek, várjuk szeretettel a testvéreket ezekre az alkalmakra. Ismét lehetőség van ebben az évben is arra, hogy az elmúlt évre befizetett jövedelem adónak a 2%-át felajánljuk az egyház javára, viszont változás történt a pénzügyi törvények világában, és ez azt jelenti, hogy most nem május végéig lehet beadni, hanem nagyon rövid a határidő, március 15-éig már be kell adnunk ezeket az íveket, ezért akik szeretnék felajánlani a már múlt évre befizetett jövedelem adójuknak a 2%-át, azok sürgősen tegyék meg ezt a felajánlást, vannak kitéve át az asztalon, nem tudom, itt hátul is vannak ebben a kis teremben, hanem akkor oda is kell majd vinni, vannak. El lehet venni ezeket az űrlapokat, kitölteni, akár most helyben is több írószer is van itt hátul az asztalnál, csak a személyi adatokat kell és alá kell írni, mert a legkésőbb mához egy hétre, március 10-én gyűjtjük még be őket, hogy aztán 15-ig be tudjuk adni a pénzügyi hivatalba. Köszönjük előre a felajánlást! Hátul az asztalnál szét lehet nézni a könyvstandon, most lehetne úgy nevezni, hogy viski könyvstand van hátul az asztalnál, mert háromféle könyv is jelent meg, már ismerősek vannak, akik vásároltak belőle. Viski Feri bátyámnak egy állítatos, egy újabb állítatos könyve, aminek ára 35 lej, Viski Béla öcsémnek a Megtartó ismeret című könyve, az 10 lej, és a kis zöld könyvem, a Szeretett himnuszról való sorozat, ami évek kezdődött megjelent, újra megjelent, kérték már többen, és ez is újra vásárolható hátul az asztalnál, ez 8 lej. És végül kérem a presbiter testvéreket, hogy maradjanak vissza most a templomban istentisztelet után egy rövid megbeszélés erejéig. Folytassuk együttlétünket, kedves testvérek, elénekelve a 488-as énekünk első versét. 488-as ének így kezdődik, áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Testvéreim, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekként a 254 B jelzésű ének első versét. 254 B jelzésű ének így kezdődik: erős várunk nekünk az Isten. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.